Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg szeretettel Isten igéjét Ézsaiás könyvéből, a 43. fejezet, 10. versétől a 15. versig a következőképpen. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán nem tévedek akkor, hogyha úgy fogalmazok, hogy a egyházunkat, de egyáltalán bármelyik egyházat is jellemzi a borulátás. Elég csak néha kezünkbe venni az evangélikus életet, és abban elég sok cikk ír arról a borulátásról, ami a gyülekezeteinkben is természetesen megfogalmazódik, hogy mennyire fogy a hívő emberek száma, és így tovább. Miért borulátó az egyház? Természetesen azért, mert borulátó emberekből áll. Ahogyan tudjuk, hogy Magyarország jó nagy százaléka borulátó emberekből áll. Egyrészt azt is el kell, hogy ismerjük, hogy van okunk a borulátására, hiszen elég sok minden fedi így az országunkat, mint egy felhő. De az is igaz, hogy van okunk a fény látására is. Hogy melyiket látjuk leginkább, az attól függ, hogy milyen Isten képünk van. Azt, hogy milyen lesz az Isten képünk, azt tudjuk, hogy három részből, három egymásra épülő dologból alakul ki. Egyrészt abból alakul ki, hogy a szüleinktől milyen képet kaptunk, hogyan neveltek bennünket, mennyire voltak közel hozzánk, mennyire volt lehetőségünk arra, hogy velük megbeszéljünk dolgokat, vagy pedig mennyire passzoltak le minket. A másik, ami hozzájárul ehhez, hogy milyen volt az a lelkész, hogyha volt lelkész, aki tanítja a hittant számunkra, ő milyen képet mutatott az Istenről, mosolygott ránk, szeretette velünk viccelődni, vagy pedig csak komoran, mogorván, ridegen tanított. A harmadik pedig az az, hogy milyen saját élményünk, milyen saját tapasztalatunk van az Istennel kapcsolatban. Hogy éltük át azt, hogy meghallgatta az imádságunkat például. És nyilván, hogy attól függően, hogy milyen lesz az Isten képünk, attól függően tudunk a világ eseményeire kitekinteni. Attól függően leszünk borulátók, vagy pedig olyanok, akik meglátjuk mindennek az értelmét. Nem egyszerűen optimisták, hanem realisták, akik meglátjuk még a szenvedésben is az értelmet. És még abban is meglátjuk azt, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, hanem Isten tartja kezében az életünket, és nem történhet velünk bármi meg, hanem egészen biztos, hogy ő ki nem enged bennünket a szerető kezéből. Milyennek tartjuk mi az Istent? És egyáltalán mit tartunk nagynak? Vannak úgynevezett más istenek is, ezt a Biblia ugye bálványoknak nevezi, és ezeknek igazán nincsen hatalmuk, de mi környezetünkben azért beszélnek arról, hogy igenis van hatalma a pénz Istennek, van hatalma ennek és ennek és ennek. Persze, bizonyos mértékig igen. De hogyha ezekben bízunk, akkor elég hamar rájövünk arra, hogy valójában ezek nem tudnak megtartani, ahogyan olvassuk itt, hogy én vagyok, ezután is csak én leszek, nincs Isten rajtam kívül. Van egy érdekes és nagyon találó beszélgetés, egy képzeletbeli beszélgetés Pálhegyi Ferencnek a tollából, aki elképzel egy komfortisten templomot, hiszen ugye tudjuk, a mai embernek az egyik legfontosabb dolog a komfort, és ennek érdekében sok minden feláldoz, kényelem legyen. És ebben a komfortisten templomban a következő beszélgetés zajlik. Egy izmos fiatal férfi komoran néz maga elé. Te melyik Istennek mutatsz be áldozatot, kérdezik meg tőle. A gazdagságnak, feleli sápadtan. És milyen áldozatot hoztál? A feleségemet. De meghalt a vállalkozásunk miatt a kicsi fiam is. Mi a neved, derék ember? Kőműves Kelemen vagyok. Közbeszól valaki, én az egészségemet áldoztam fel. Gazdagságra vágytam. Keveset aludtam. Szabadságra sem mentem. Családommal nem törődtem. Azt gondoltam, majd, ha sok pénzem lesz, majd akkor élni fogok. Akkor minden más lesz. Utazni fogok, a családomra is időt tudok majd szánni. Viszont a sok aggódás felemészette az idegeimet. Gyakran felébredek éjszaka, nem tudok normálisan aludni. Gyakran elaludni sem tudok, csak a tévén. Kimerültem. És emiatt elvesztettem az állásomat. Most van pénzem, de szabadság helyett kórházba kell járnom. A családom helyett gyógykezeltetésre kell fordítanom a pénzt. És van még valami, ami nagyon aggaszt engem. Feleségemet akkor, amikor még szegényebbek voltunk, rábeszéltem arra, hogy vetesse el a gyermekünket, mert túl korai az még nekünk. És most nem tudom magamnak megbocsátani. Az ember ilyenkor, amikor áldozott a komfort templomban, ilyenkor döbben rá arra, hogy mennyire kicsi, ilyennek látja az Istent, hogy mennyire kicsi az Isten. Nem tudja elfogadni azt, hogy ő úgy szeret, úgy fogad el, ahogyan vagyok. Mert becsapta a komfort Isten. Pedig most is van lehetősége, még most is. Sőt, ebben a kétségbe esett helyzetben, amikor már látja, hogy tehetetlenek azok az istenek, amelyekben ő bízott, van lehetősége odafordulni az igazihoz. Pont azért van része szenvedésben, hogy odaforduljon. Most látja meg, most tapasztalja meg, hogy csak én vagyok az Úr. Rajtam kívül nincs szabadító. Mert nem az igazi Isten kívánta az áldozatot. Nem ő volt, aki kívánta, hogy vigye az ember a családját és áldozza fel. Nem ő volt, aki azt kívánta, hogy az egészségét áldozza fel, meg a szabad idejét áldozza fel. Ezek hamis istenek voltak. Nem az istenek vittük az áldozatot. Bár nagyon gyakran ő ül, az Isten ül számunkra a vádlottak padján, mert mi őt tesszük felelőssé az életünkért. Mi máshová visszük az áldozatot, de úgy gondoljuk, hogy Isten kívánta, és őt vádoljuk, hogy miért engedte, hogy így alakuljanak a dolgok. Igen, de ebben a mai igében egy kozmikus perről van szó, amelyben arról beszél Isten, hogy összegyülekeznek a népek, összegyülekeznek a nemzetek, és vádolják őt, és Isten minket hív tanúkul. mi vagyunk ebben a kozmikus perben az Istennek a tanúi. Méghozzá tanúk arról, hogy egyedül csak ő létezik. És itt jön a következő kérdés, azután, hogy kinek tartjuk az Istent, milyen nagynak tartjuk őt, milyen istenképünk van, hogy kinek tartjuk magunkat, mert az előzőekből következik az, hogy kiknek tartjuk magunkat. Hova helyezzük magunkat ebben a kozmikus perben? Lehet, hogy a bírói székbe képzeljük magunkat, hogy mi eldönthetjük azt, hogy mi volt jó, mi volt rossz. Eldönthetjük azt, hogy kinek volt igaza. De nem ülhetünk, nem ott van a helyünk, nem a bírói székben van a helyünk. Van, aki a vádlói székbe ül, pedig az foglalt, a Biblia szerint a vádló az a sátán, magyarul így nevezik, magyarul így lehet fordítani, a vádló. Ő az, aki vádol a szívünkön keresztül, és elhiteti azt, hogy nincsen számunkra már bűnbocsánat, és nincsen számunkra új kezdet, új lehetőség. De ezzel szemben, aki ismeri a Szentírást, a Róma 8.1-ben azt olvassuk Pál apostol tollából, hogy nincsen tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ha Krisztus Jézusba kerültünk, ha benne vagyunk, ha belekereszteltettünk meg, már nincsen senki, aki vádolhat bennünket, mert Istenhez tartozunk. Van még egy hely, ahová el tudtuk magunkat képzelni, az a vádlottnak a helye. Az is foglalt. A vádlottak helyére Jézus ült le. Ő vállalta magára az összes vádat. Amikor elfogják őt, és hurcolják Pilátustól Kajafásig, a nagy tanácsig és vissza, akkor ő azt a meghurcoltatást, azt a vádlást vállalta magára, amit nekünk kellett volna. Egyetlen egy hely marad a mi számunkra, nem marad más, mint a tanúskodás. Erről szól a mai igénk. Ti vagytok a tanúk. Méghozzá miről kell tanúskodnunk? Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Tehát arról az a feladatunk, hogy elmondjuk ennek a világnak, amely a komfort, a szórakozás, a gazdagság, a hatalom isteneinek áldoz, hogy hogyan van, hogyan történhet gyógyulás. És ezért szoktam elmondani olyan történeteket, olyan példákat az Isten tiszteleten, vagy ezért írok le olyan történeteket a Jó Hírmondóba, vagy a Nagy Tartsó Újságba, vagy bárhová, mert tanúnak rendelt az Isten. Hogy illusztráljam, hogyan gyógyulhat meg egy házasság, hogyan lehet normális családi életet élni, hogyan juthatunk el az Istennel való megbékélésre, súlyos mulasztásaink után, mert ami egy kapcsolatban romlott el, ugye általában kapcsolatainkban romlik el valami, a családi kapcsolatainkban főképpen romlanak el a dolgok, az csak egy kapcsolatban jöhet helyre. Csak egy kapcsolatban gyógyulhat meg. Milyen kapcsolatban? Az Istennel való kapcsolatban. Emlékezzünk az oltár előtti ígére. Minek tartja magát Péter ott a nagy halfogásnál? Hova helyezi el magát? Bírói székbe? A vádló helyére? Vagy a vádlottak padjára? Vagy a tanúk helyére? Hova helyezi el magát? A vádlottak padjára helyezi. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus hova helyezi őt? Péter. Hát én emberhalásszá tesztek. Megfogja, felemeli, és a tanúk padjára helyezi. Emberhalásszá tesztek. Embereket fogsz hozzám vezetni. Te fogsz tanúskodni arról, hogy én megbocsátottam a bűneidet, és felszabadítottalak, és új életet adtam neked. Értjük, mennyire összefügg az oltár előtti ige és a prédikációs alap ige? Tehát arra hív bennünket ez a mai ige, hogy tanúskodjunk arról, hogy hogyan lehet az Istennel megbékélni súlyos mulasztásaink után, és hogyan jöhet helyre az, ami egy kapcsolatban elromlott, egy másik kapcsolatban, a Jézussal való kapcsolatban. Soha nem egy vallásról van szó, soha nem elméletekről van szó, hanem egy kapcsolatról van szó. Arról a kapcsolatról, amely felemel bennünket a vádlottak padjáról, vagy éppen letöri a szarvunkat, amikor a bírói székbe gondoljuk magunkat, és áthelyez a tanuknak a padjába. Méghozzá arról kell tanúskodnunk, hogy Isten van. Én Isten vagyok. Fabinyi püspök úr mondta el a következő történetet. Őt még tanította Gró professzor úr, minket már nem, mert akkor már meghalt. Arról beszélt, hogy Gró professzor úr, amikor arról volt szó, hogy mi a legfőbb Isten bizonyíték, Nagy Frigyesről, a császárról mondta el a következő történetet. Nagy Frigyest kérdezte meg valaki, hogy nem Nagy Frigyes volt, aki megkérdezett valakit, hogy mi a bizonyíték Isten létezése mellett. És előállt valaki, és azt mondta, felség, a zsidók. Hát hány és hány esetben próbálták már elpusztítani őket, gondoljunk mondjuk az egyiptomi kiszabadulásra, a fáraóra, és vég a történelemre. És Isten nem engedte, Isten megtartotta, Izrael létezése önmagában tanúságtétel az Istenről. Önmagában tanúságtétel az Istenről. Úgy folytathatnánk, hogy maga a gyülekezet, amely létrejött aztán pünköstkor, önmagában tanúságtétel az Isten szeretetéről. Én sok bizonyítékot szoktam elmondani az Isten létezése mellett a gyerekeknek is, de ezek közelébe sem érnek annak, amit Nagy Frigyes kapott válaszként. Mi magunk vagyunk a bizonyíték. Mi magunk vagyunk a bizonyíték az Isten mellett. Nem csak azért, mert nem jöhettünk létre magunktól, hanem azért, ahogyan megtartott bennünket, ahogyan gyógyított bennünket, ahogyan hitre vezetett bennünket, az mind-mind bizonyítik az Isten létezése mellett. Vannak, akik nevetnek ezen, szoktunk ugye elmondani saját példákat is, hogy hogyan értettük meg mi az Istennek az akaratát, hogyan gyógyította a mi életünket. Volt, aki ezen mosolygott is, meg ki is nevetett, hogy persze, tudjuk, hallottuk a prédikációból. Viszont vannak, akik hívnak, vannak, akik keresnek, telefonálnak. Mint ahogyan az elmúlt héten is valaki azt mondja, ugye, te valamilyen lelki gondozó képzésre jársz, ugye tudnál segíteni, mert nekem az a problémám, hogy amikor valamilyen baj, valamit nem tudok kimondani, nem tudok megoldani, hanem magamba folytom, akkor ilyen és ilyen testi tüneteket produkálok. Milyen nagy dolog, amikor az ember már felismeri a lelki és a testi jelenségek között az összefüggést. És ez már a gyógyulásnak az első lépése. Isten tanukul állított bennünket, hogy észrevegyük őt ebben a borulátó világban, észrevegyük a fényt, és alakuljon, gyógyuljon az Isten képünk, és ennek következményeképpen alakuljon, gyógyuljon az önmagunkról alkotott képünk, hogy végre el tudjuk fogadni azt, hogy Jézus az ő váltsághalálával, áldozatával, hiszen ő elfoglalta a vádlottak helyét, felemel bennünket a vádlottak padjáról, és odaültet a tanúk padjára. Isten adjon ehhez erőt nekünk. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem kisebb feladatot bíztál ránk, mint azt, hogy tanúid legyünk. Tanúid legyünk, hogy nincs más Isten ezen a világon. Urunk, add, hogy amikor rájövünk, hogy más isteneknek áldoztuk fel egészségünket, családunkat, pénzünket, és nem tudunk megbocsátani magunknak, akkor átéljük és el tudjuk fogadni, hogy te megbocsátottál, hogy mi is el tudjuk fogadni ezt a bocsánatot, és tanúkká váljunk. Add, Urunk, hogy amikor mi is leborulunk eléd, hogy menj el tőlünk, mert bűnös emberek vagyunk, meghalljuk a te hívó szavadat is. Hogy menjünk el, és embereknek tegyünk tanúbizonyságot arról, hogyan szabadítottál meg. Amen.